Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Hétfőre halasztotta Brüsszel a tárgyalást az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról, miután Magyarország blokkolta a kezdeményezést az uniós nagykövetek pénteki ülésén, közölte a HVG lengyel elnökségi forrásra hivatkozva. Amennyiben január 31-ig nem születik döntés a szankciók meghosszabbításáról, azok hatályukat vesztik. Ez azt jelenti, hogy Oroszország hozzájuthat közel 210 millió eurós befagyasztott állami vagyonához. Nincs B-terv, a következő napokban jóvá kell hagyni a szankciókat, a témát a hétfői külügyminiszteri ülés napirendjére helyezték át. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankciók ártanak a magyar gazdaságnak és az állami költségvetésnek. És Magyarország csak abban az esetben támogatja azok fenntartását, ha Ukrajna teljesít három feltételt hazánkkal szemben. Indítsák újra a gáztranzitot, ne támadják a török áramlatot, és ezt a piszkosságot, amelyet most csináltak a gázzal, ne ismételjék meg az olajjal. Idén a korábbinál még többet, 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a gyermeknevelés támogatására, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán szombaton közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a kormány nem a migrációt, hanem a magyar családokat támogatja, ezért tovább erősítik a gyermekes családok anyagi biztonságát. Jelezte, a háború okozta nehéz körülmények ellenére, idén további 447 milliárd forinttal emelték a családtámogatások összegét. Így a 2025-ös költségvetésben már 3754 milliárd forintot biztosítanak a gyermeknevelés támogatására, ami négyszer akkora összeg, mint 2010-ben volt, emelte ki. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Miénk Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszere, évek óta Erzsébet táborok, ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezések, bővülő bölcsődei férőhelyek és olcsóbb utazási lehetőségek segítik a családokat. A 2024 márciusában bevezetett tarifareform egyszerűsítette a kedvezmények rendszerét és sokak számára tette olcsóbbá az utazást a helyi közösségi közlekedésben. Egyszerűbbé vált a kedvezményre jogosultak ellenőrzése a MÁV csoportjáratain, és a jegy nélküli szabályszegések száma is jelentősen csökkent, közölte a vasúttársaság az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy noha az utazások száma az egyszerűbb és olcsóbb tarifarendszernek köszönhetően tovább növekedett, a blitzelések korábban növekvő tendenciája megfordult, és kevesebben próbáltak jegy nélkül utazni a MÁV csoportjáratain. Kifejtették, hogy a vonatokon 2023-ban 25 ezer esetben, míg 2024-ben 24.100 alkalommal szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók a jegy nélkül utazók részére. A Hamász közölte, hogy él az utolsó civil női túsza, és egy hét múlva szabadon engedi őt. Arbel Yehudot a Hamász és Izrael közötti megállapodás értelmében már szabadon kellett volna engednie a palesztin iszlamista terrorszervezetnek. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szombaton azzal fenyegetőzött, a gázai övezet északi részén lakók nem költözhetnek vissza otthonukba mindaddig, amíg nem engedik el Yehudot. A Hamász magyarázatként hozzátette, hogy Arbel Yehudot az iszlám dzsihád ejtette fogjul, és a két szervezet megállapodása szerint a jövő héten engedik el harmad magával. Közben, még a miniszterelnök közleményét megelőzően, a Vörös Kereszt közvetítésével gázai fogságából megérkezett Izraelbe az a négy fiatal izraeli katonanő, akiknek szabadon engedéséről már az előző nap szó volt. Először szüleikkel találkozhattak, majd helikopteren egy Tel Avivhoz közeli kórházba szállították őket. A hadsereg orvosai megvizsgálták őket és megállapították, hogy viszonylag jó fizikai állapotban vannak. Végül az időjárásról. Már kevesebb helyen lesz párás ködös a reggel, napközben változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Többfelé szeles lesz az idő, kora reggel -2 és +9, napközben 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen ökumenikus imaórát közvetítünk felvételről az Egri Bazilikából. Igét hirdett Demkó Balázs parókus, az imádságot Csizmadia István plébános vezeti.
Szent az Isten, szent és erőséges, szent és halhatatlan, irgalmaz nékünk. Szent az Isten, szent és erőséges, szent és halhatatlan, irgalmaz. Szent az Isten, szent és erőséges, szent és halhatatlan, irgalmaz nékünk.
Amikor Jézus odament, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumra. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, Isten megadja neked. Jézus azt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Márta így szólt hozzá: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus azt mondta neki: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog. És mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt? Márta azt felelte neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki a világba jön.
Szent az Isten, szent és erőséges, szent és halhatatlan, irgalmaz nékünk. Szent az Isten, szent és erőséges, szent és halhatatlan, irgalmaz nékünk. Szent az szent és erőséges, szent és halhatatlan, irgalmaz nékünk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel.
Kedves testvérek, a kereszténység 1700 évvel ezelőtt hitbeli kérdésekkel, zavarodottságokkal és nehézségekkel küzdött. E küzdelmeiken felülemelkedve képesek voltak közösen megvallani hitüket a nicéai hitvallás szavaival. Ma mind különböző felekezetű hívek alkalmi keresztény gyülekezete, azért vagyunk együtt, hogy közös hitünket ünnepeljük. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen az ökumenikus imaórán, reformátusokat, evangélikusokat, baptistákat, görögkatolikusokat, római katolikusokat, bárhonnan is, bármelyik gyülekezetből, egyházközségből érkeztek hozzánk, hogy együtt imádkozzunk. köszöntöm jelenlévő lelkipásztorokat is, és kedves minnyájukat, imádságunkat, mint máskor is bűnbánattal kezdjük. Ezért énekeljük az Uram irgalmaz énekünk fohászunkat.
Uram irgalmaz.
Teremtője és gondviselője, aki megsokasítod a föld népeit, hadd tudja meg minden nemzet, hogy egyedül te vagy az Isten, és Jézus Krisztus a te szolgád, mi pedig a te néped és legelőd nyája vagyunk. Kérünk téged, uralkodunk, legyél hát segítünk és oltalmazunk, a közöttünk a szorongattatásban lévőket szabadítsd meg, a megalázotthoz legyél könyörületes, és az inségesekre tekints le.
Uram,
ki hűséges vagy minden nemzetéken át, igazságos ítéleteidben irgalmas és könyörületes, bocsásd meg törvényszegéseinket, tegyél tisztává minket igazságod által, irányíts lépteinket az igazságban és abban, ami méltányos. Uralkodunk, mutasd meg arcodat felettünk, hogy békességben tegyük a jót. Adj békességet, egyetértést nekünk, és mindenkinek, akik ezt a földet lakják. Adj bölcsességet és értelmet vezetőinknek, hogy békességben és egyszerűségben istenfélő módon használják a tőled kapott hatalmat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Kedves testvérek, most hallgassuk meg Isten üzenetét, aki a Szentírás szavaival erősít minket, és utat mutat nekünk.
Melyik Isten hasonló hozzád, aki megbocsátod a gonoszságot, és elengeded örök részed maradékainak bűnét? Nem folytatja tovább haragját, mert az irgalmasságot szereti. Ismét irgalmaz ő majd nekünk, leveszi rólunk gonoszságainkat, s a tenger mélyére veti minden bűnünket.
Bölcsesség igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté evangéliumának olvasása. Figyeljünk! Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Jézus odament és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Amen.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, mindenféle felekezetből, akik itt vannak, és akik a rádió előtt hallgatják, az ökumenikus imahetet figyelemmel kísérték, akkor azt látható, hogy az igazi mottója ennek az elmúlt hétnek ez volt, hiszed-e ezt? Amit felolvastunk az evangéliumi szakaszokból ezen a héten, mindig összefoglalta ez a kérdés. Hiszed-e ezt? És hogyha hisszük, akkor a hitnek vannak olyan gyümölcsei, amelyek megmutatkoznak minden keresztény felekezet életében. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, mert hallottuk az evangéliumból az imént, hogy Jézus azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. És a hitünk erre a kijelentésre, erre a jézusi kijelentésre ezen alapszik, mert tudjuk, hogy az igazi hatalom nála van. És ebből fakad aztán az összes többi, hogyha tanítást kapunk az evangéliumból, akkor azt mi elhisszük. És amikor elhisszük, és aszerint cselekszünk, akkor megvalósul az, amit a keresztségben kapunk. Ugyanis a keresztség pillanatában Isten kiragad e világ fejedelmének hatalmából, az egyház tagjává tesz, és elindul egy olyan kegyelmi rend az életünkben fejlődni, amelyet a görögkatolikus szertartásban minden nagyobb ünnepen úgy szoktunk énekelni, hogy akik Krisztusban keresztelkedtek, Krisztusba öltözködtek. Ez nem csak a keresztség pillanatában hangzik el, hanem minden nagyobb ünnepünkön, az ünnepi liturgián ezt énekeljük. Elsősorban azért, mert rendkívüli nagy dolog, hogy keresztények vagyunk. Nem csak, hogy keresztények vagyunk, hanem, hogy Isten méltatott bennünket arra, hogy hitet adott, hiszen egy természet fölötti ajándékot fogadunk be, és ennek a kibontakozásához kell ez a mondat, hogy hiszed-e ezt, és mi hittel válaszolunk. És ha ez így van, nap mint nap, akkor átalakulunk. Akkor a lelki ruhánk, amelyet a keresztségben kapunk, amely tiszta és fehér, mint ahogyan Jelenések könyvében látta János apostol és evangélista, hogy milyen a megdicsőlt egyház tagjainak sokasága, hozzájuk vagyunk hasonlók. Még akkor is, hogyha itt a földön élünk, és sok küzdelem közepette tesszük a dolgunkat. De talán soha nem elegendő, hogy a felekezetek, a keresztény felekezetek beszéljenek erről a keresztény méltóságról, amely a keresztségünk pillanatában kezdődik. És mi történik velünk, kedves testvérek, amikor megkeresztelkedünk? És hogyan készültek az első századokban a keresztények a keresztségre? Akkor, amikor a keresztség nemhogy tiltott volt, a római birodalomban felségárulásnak minősült. És aki elfogadta Krisztus istenségét, meg kellett tagadnia a pogány bálványokat, akikről az volt a véleménye az ókori egyháznak, hogy azok mögött démonok vannak. És nem volt veszélytelen katekumennek lenni, hitjelöltnek, és aztán vállalni a keresztséget, és a keresztény életet a pogány világban. De mondhatjuk azt, hogy akár békeidő volt, és nem volt üldözés, mindig nehéz volt kereszténynek lenni, bármilyen korban éltek is az emberek, a keresztény, akármikor is küzdött az egyház. Volt ennek egy nagyon komoly, és van ma is egy nagyon komoly oka. De mi történik velünk, kedves testvérek, amikor megkeresztelnek? Aranyszájú Szent János atyánk a következőt mondja. Miként lehetetlen lett volna a vörös tengeren átkelni, ha csoda által Izrael fiainak út nem nyílik, hasonlóképpen a keresztség nélkül a földi életből nem juthatunk el az égbe. Azt mondja nagy egyházatya, hogy a keresztségünkkel kapunk egyfajta belépőt és meghívót az Isten országába. Nem lett nélküle. Márk evangéliumának utolsó fejezetében elhangzik Jézusnak ez a tanítása és mondata, hogy aki hisz, megkeresztelkedik és üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Egészen egyértelmű tanítás, és az ókorban nagyon világosan látszott az egyház első pillanatától, hogy milyen fontos, milyen hangsúlyos, hogy keresztelkedjünk meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és szakadjunk el e világ fejedelmének uralmától, mert a keresztség elszakít, és visszaállítja azt a kegyelmet az emberi természetben, amit elveszítettünk a bűnbeesésben. A keresztség eltörli a bűnt. A felnőtt keresztségek előtt nem kellett bűnbevallást gyakorolniuk, mert már a tanítás folyamán megismerték, hogy milyen nagy jelentőség a keresztség. És a keresztség eltöröl minden bűnt. Ahogyan majd a keresztség után beszennyezett emberi természetnek Isten adott egy másik lehetőséget, amikor Krisztus Urunk feltámadt, Jézus megáll tanítványai között, és azt mondja, rájuk lehelvén, vegyétek a Szent Lelket, amit megköttök a földön, meg leszen kötve a mennyben is, és amit feloldoztak a földön, fel leszen oldozva a mennyben is. És a ma a keleti egyházban ünnepelt teológus Szent Gergely atya azt mondja, íme a második keresztség elrendelése, mert a gyónásban bűnbánó könnyeinkkel tisztítjuk újra azt a lelki ruhát, amit a keresztség óta beszennyeztünk. Hogy mekkora jelentősége van a keresztségnek, hát íme már tudjuk, és kezdjük sejteni, mint ahogyan Alexandrés Szent Kelemen a következőt mondja, meneküljünk azért a vízhez, mert ez az egyedüli, ami a jövendő tűznek erejét kioltja. A keresztségben az ember döntést hoz. Hogyha kicsin gyermeket keresztelünk, akkor a keresztszülőknek az óriási felelőssége, és a szülőknek, és a keresztszülők az egyház előtt megígérik, szinte fogadalomszerűen, hogy igen, ők a tanúk, hogy ez a gyermek, ahogy fel fog növekedni, keresztény lesz, és ebben fogják segíteni is a keresztszülők. Ezért hangsúlyos, hogy az egyház a keresztelés előtt akár a keresztszülőkkel is találkozni akar, és fel akarja világosítani azokat, akik keresztszülőkre hivatására jelentkeznek, hogy fontos dolog, nagyon fontos dolog. Kedves testvérek, Szent Ágoston szemtanúja volt egy különleges csodának a 4. században. Ő maga írja. Azt mondja, hogy Uzulában, Afrika egyik városában történt, hogy egy asszonynak volt két fia, és az egyik fiú, aki még nem volt megkeresztelve, hirtelen megbetegedett és meghalt. És az a keresztény asszony eszét vesztve sírt és zokogott, hogy elkárhozott a fia. Nem részesült a szent keresztségben, és nem lehetett megvigasztalni. És akkor megfogta a halott gyermekét, és több versztányi úton elment egy másik városba, ahol Szent István diakónus vértanú erekét őrizték, hogy a szent ereke sírjára leborulva kérje a szent közbenjárását, hogy könyörüljön rajta. És a következőképpen könyörült a mindenható Isten az asszony fájdalmán és hitén, látván annak hitét, a gyermek fölé lett, megkeresztelték, szent kenetben részesítették, és utána elszenvedett és meghalt. Isten akarata a halállal kapcsolatban változatlan volt, de az üdvösség rendjét megfordította. A küzdő egyház imádsága, az anya imádsága nyomán. És kedves testvérek, amikor leírta ezt a történetet Szent Ágoston, akkor odaírja, én vagyok a korona tanúja ennek. Ma szinte magyarázkodnunk kell, amikor templomban is alig járnak a fiataljaink, és megszületik a gyermek, és várakoznak, hogy még majd egyszer, amikor eljön a jobb az, lesz az idő, amikor már nagyobbacska gyermek. Nem. Egyszerűen nem tudjuk, hogy kinek mi van rendelve, minél hamarabb meg kéne keresztelni a gyermeket. Aztán jön az a másik furcsa elgondolkodás, hogy hát ha majd felnő a gyermek, majd választ. Ugyan mit fog választani, hogyha a gyermek nem kap keresztény tanítást? Nem tudják ma már, kevesen tudják, nincs ismeret arról, hogy a keresztségen kívül e világ fejedelméhez tartozik az ember. Mondhatjuk azt is, de ma már egészen meghökkentő a kijelentés, de így van, az ördöghöz tartozik. Ezért olyan fontos, hogy a keresztségi szertartásban meg kell tagadni az ördögöt. Nem azzal kezdjük. Van amennyi felekezetnek a liturgikus rendjében benne van. Elszakadunk. Az ördögöt megtagadja a katolikus egyházban is, a keresztelendő, a felnőtt keresztségről van szó. Ki kell mondani. Az ördögtől való elszakadás rendkívül fontos dolog, és egy történetet szeretnék elmondani, amit olvastam Kappadókiai és Szent Arszeniosz atya életében. A 20. század elején élt szentjátő atya, aki Törökországban egy görög közösség papja volt, már életében csodatevő, és bizony a első világháborút lezáró eseményekként a görögöket elüldözték a törökök, jobban jártak, mint az örmények, és így a kappadókiai görög közösségeket is kiseperték Görögországban, Törökországból is átmentek Görögországba, nem kevesen, közel 1 millió ember, kedves testvérek. Kényszerült szülőföldjét elhagyni, és Görögországban új lakóhelyet találni. Arszeniosz atyáról a következőt olvassuk az életrajzában, hogy hát a törökök is becsülték, félték és tisztelték a csodatevő papot, aki minden imádságát, ha betegére elmondta, meggyógyult. Akkor is, ha török ment hozzá, és nem volt keresztény. Ezért azon a megtisztelő jelzővel illették az atyát, hogy Efendi, a szent öreg. És hát egyik alkalommal a szomszéd török faluból elmentek hozzá férfiak, s vittek magukkal egy ördögtől megszállott nőt. És azt mondták Arsenius atyának, hogy Efendi, tudsz segíteni rajtunk? És azt mondta, hogy tudok. Akkor légy szíves, űzd ki a démont ebből az asszonyból. És mondja nekik a pap, hogy hát ki tudom űzni, de meg kell kereszteljem. Azt nem. Erre megfogták az asszonyt, hazavitték. Igen ám, de az asszony, aki hallotta, hogy van szabadság, szabadulás, e szörnyű állapotból, hogy őt gyötli az ördög, ezért elkezdett kiáltozni, én szabadulni akarok, engem keresztelj meg, de azok nem engedték. Az asszonyt hát hazavitték, de az éjszaka visszaszökött. És azt mondta Arsenius atyának, hogy nem kívánok annak a martaléka lenni, aki gyötör engem. És Arsenius atya azt mondja, lányom, ha megkeresztellek, lehet, hogy megölnek, vértanú leszel. Akarod-e, hogy így vállalod-e a keresztséget? És azt mondja, hogy igen. Rövid, üdvös tanítás után elvégezte a szertartást, és már akkor megszabadult az asszony, amikor megkérdezte a keresztelendőt, Arsenius atya, hogy megtagadod-e az ördögöt? Megtagadom, mondta az asszony. És háromszor kérdezte meg, és még köpnie is kellett nyugatra. És elment tőle az ördög, megkentik olajjal, felvette a szent keresztséget, és meggyógyult. És keresztény lett. Aztán hazament, és megmondta, hogy ő keresztény lett. És akkor megfogták, derékig beásták a földbe, és mindenki a faluból, kicsi és nagy, követ dobott rá, és megölték. Aztán eltemették a muszlim temetőbe. Ekkor azonban Isten érdekes dolgot művelt, mert földrengés támad, de csak a temetőn. Összeborultak a sírkövek. Megijedtek a törökök, elmentek Arsenius atyához. Azt mondja, Efendi, földrengés van, de csak a temetőn. Tudsz erre magyarázatot? Erre mondja nekik Arsenius atya. Ti gyalázatosok, ha megöltétek Isten szentjét, nem nyughat a földben, hozzátok ide. Azok tényleg úgy cselekedtek, visszamentek, kiásták a halottat, és elvitték Arsenius atyához. Onnantól kezdve nem volt földrengés abban a faluban. Csak én jegyzem meg, kedves testvérek, hogy lehetséges az, hogy Isten ilyen jeleket tesz, hogy egy temetőben felforgatja földrengéssel a sírköveket, és nincs megtérés. Hogy lehet ez, hogy eszére tér egy asszony, hazamegy, és azt mondja, egy keresztény, és azzal büntetik, hogy megölik? Nem, nincs rá más magyarázat, kedves testvérek, mint az ördög által okozott sötétség, amelyben kallódik a világ. Ezért van a nagy jelentősége annak, hogy hogyan éljük keresztény hitünket, hogy föltesszük-e akár naponta azt a kérdést, amit egész héten hallottunk. Hiszed-e ezt, ami az evangéliumban van? Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztusé a hatalom a mennyben, a földön és az alvilágban is mindenütt? És hogyha így van, akkor semmitől nem kell félni. Ahogyan mondja is az Úr Jézus, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves testvérek, Arsenius atyának a másik problémája az lett utána ebből a furcsa esetből, hogy azt az asszonyt el akarta temetni, ő, mint keresztény pap, a keresztény vértanút. És akkor azt mondta híveinek, bontsátok ki itt a temető, a templomnak a kövezetét, mert itt temetjük el az ambon előtt. És mondták az embereknek, egy török asszony, dehogy. Ez nem török asszony. Ez már immár török származású vértanúja az egyháznak. És úgy lett, ott temették el a templomban, a keresztény templom az ambon előtt. Mert vértanú. Kedves testvérek, nem gondolunk sokszor arra, hogy milyen nagy méltósága van annak, hogy Isten meghív bennünket a keresztény életre, és a keresztségre méltat, és újra felszítja kegyelmével szívünkben azt a kegyelmet, amit akkor kaptunk a keresztségben. A megszentelő kegyelmet. És amikor a szertartást végezzük, akkor miután megkereszteltünk valakit, még a kicsin gyermekkel is így van, akkor fehér ruhába öltöztetjük. És hát a fehér ruha nagyon hangsúlyos, mert hogy kifejezi azt a lelki tisztaságot és állapotot, amit a keresztség okoz, amit létrehoz, azt az állapotot, amiben az ember van. Kedves testvérek, ez akkora dolog, hogy akkor meghalna, azonnal üdvözölne. Ezt higgyék, hogy így van. És ezért az egyház elkezd örvendezni. A keresztség az egy örvendező összetartás. És amikor ezt a fehér ruhát fölveszi a immár megkeresztelkedett ember, akkor eszünkbe jut-e az a szép tanítása Jézusnak, amelyet Máté evangéliumának 22. fejezetében olvasunk, amikor a királyember lakomát készített a fiának, mennyegzős lakomát, és meghívta a meghívottakat, azok nem nagyon akartak elmenni, és a végén kiküldi a szolgáit, és mindenkit bekényszerítenek a lakomára. Majd mikor bekényszerítettek mindenkit a lakomára, akkor bement oda a király, és most hadd idézzem a Szentírást, amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. És így szólt hozzá: barátom, hogyan jöttél be ide, hiszen nincs mennyegzős ruhád? Az pedig hallgatott. Kedves testvérek, itt egy fontos kérdés lenne, a hiszed ezt mellett, miért hallgatott az az ember? És miről van szó? Miért nem mondta, hogy hát én nem kívántam ide a mennyezős lakomára eljönni mennyezős ruhába, mert én éppen dolgozni kívántam menni, kapálni, ásni, építeni a házat, lóval voltam, amikor jött a te szolgád, és először Szent Ferenc nevezte a halált az Úr kedves szolgájának. Mert hogy a halál mindenkit bekényszerít, kedves testvérek. Nem számít, hogy milyen életállapotban vagyunk, és hány évesek vagyunk. A mélységes bölcsességgel mindeneket intéző Isten tudja a mi életünk végét. És ami akkor nagyon fontos lesz, hogy milyen lesz a lelki ruhánk. Hogy a keresztség állapotában kapott gyönyörűséges ruhánkat hogy őriztük. És akkor, amikor az ember meghal, és elhagyja testét, a halhatatlan lélek előtt immár feltárulkozik a lényeg, akkor már tudja, mit veszített. Akkor már nincs védekezése az ateistának. Mert akkor látni fogja pontosan, hogy egész életében démonok sugallatára hallgatott, és így volt ateista. Mert a nagy egyházatyák mind azt mondják, hogy az ember természetes állapota a hit, nem a hitetlenség. És amikor az ember meghal, akkor nincs mese, amit most itt tükör által homályosan látunk, ott színről színre, és hogyha Istent még nem is látjuk meg azonnal, látni fogjuk, hogy mit kellett volna tenni, és hogy milyennek kéne lenni a ruhának, amiben megérintett a halál. Ezért hallgatott az ember, mert nem volt mentsége. És tudják, mivel folytatódik Jézus példabeszéde? Azt mondja Jézus, hogy a királyember azt mondta, hogy vessétek ki a külső sötétségre. Ekkora jelentősége van annak, kedves testvérek, hogy a keresztségben elfogadtuk-e a meghívást, éltünk-e aszerint, átalakultunk-e aszerint, és őriztük-e a megszentelő kegyelem állapotát minden nap. Hiszen nem tudjuk sem az órát, sem a percet, amikor elszólítanak. És mindezek mellett, kedves testvérek, az egész evangélium, az Úr Jézus szent tanítása és hatalma fölülmúlja e világnak minden bölcsességét, olyan öröm alapot és stabilitást ad az emberi életnek, aki hisz, hogy igazán szinte okafogyott lenne ez a kérdés, hogy hiszed ezt. Hát persze. De hogy minden nap dönteni Krisztus mellett, és még a rossz gondolatok között is válogatni, és tudjuk, hogy ez kísértés, az nem. Ez csak lelki élettel, szentírás olvasással és buzgó imádsággal lehet. Valamennyi felekezet híveinek ezt kívánom, hogy tanulja meg ezt, hogy hogyan kell óvnia lelki ruháját, és küzdjön e világ fejedelmével egy győztes háborúban. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Kedves testvérek, keresztény hagyományunkban a kereszteléskor nem csak a fehér ruhába öltöztet be bennünket az Anya Szent Egyház, hanem sok keresztény közösségben a kereszteléskor egy égő gyertyát is ad a kezünkbe a megkereszteltnek, ha felnőttként keresztelkedik, vagy a kereszt szüleinek. És mi is most a imaóránk hátralévő részében, amikor meg fogjuk vallani a hitünket szavakba foglalva is, ahogyan a nicei konstantinápolyi hitvallásban írásba foglaltatott, a szolgálattevők egy-egy égő gyertyával a kezükben mindannyiunk jelképeként lelkének világosságába öltözködve kapnak egy égő gyertyát. Megkérem a kispap testvérünket, hogy a Krisztus jelképező húsvéti gyertyáról gyújtsa meg ezt a néhány szál gyertyát, és ossza ki közöttünk, és a Krisztus tanítását és az ő közöttünk való jelenlétét jelképező gyertya fényének ragyogásában egymást szeretve az 1700 évvel ezelőtt megfogalmazott nicaiai hitvallás szavaival egy akarattal valljuk meg most felállva hitünket, amelyben mindannyiunkat megkeresztelkedett. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy, szent, egyetemes és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, minden dolog a semmiből lett, és létünk a semmibe térne vissza, ha minden dolgok szerzője nem tartaná meg őket kormányzó kezével. Ezért forduljunk hozzá bizalommal. Életadó Istenünk, az egész teremtettségben kezedből fogadjuk el gondviselésed ajándékaként. Taníts minket, hogy gondosan és igazságosan bánjunk teremtett világoddal. Hallgass meg, Urunk!
Igen, hallgass meg minket!
Szerető Istenünk, viszályoktól és konfliktusoktól sújtott világunkban árazd ránk bőségesen a remény ajándékát. Adj erőt fásult megosztottságtól szenvedő népednek. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Kegyelmes Istenünk, bocsásd meg az alkalmakat, amikor kudarcot vallottunk, mint keresztény közösség. Vonj bennünket az egy közös hithez közelebb magadhoz, hogy tanúid lehessünk a világban. Hallgass meg, Urunk! Mennyei vigasztalunk, add, hogy jobban bízzunk a te bölcsességed ajándékában, mint saját okosságunkban. Hallgass meg, Urunk! Ó Krisztus Urunk, irgalmas és együtt szenvedő, aki a kereszten megbocsátottál a rabrónak, aki veled együtt halt meg, könyörgünk hozzád, emlékezzél meg rólunk, amikor eljössz országodban. Hallgass meg, Urunk! Irgalmas Urunk, vezess a közös cselekvés útján, hogy világosságodat és szabadságodat terjesszük ott, ahol a sötétség és elnyomás, a szenvedés és igazságtalanság van. Hallgass meg, Urunk! Urunk, mélységes hittel valljuk, és reméljük, hogy mindazt, ami javunkra válik, azt megadod nekünk, hogy cselekedeteinket sugallataiddal előzd meg, és segítségeddel kísérd, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét, és általad végződjék, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szent Lélekkel egységben most és mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most ismét megkérem kispap testvérünket, hogy gyűjtse össze a kezünkben lévő égő gyertyákat, és helyezze oda, mint egy közös gyertyaként a húsvéti gyertya lábához, kifejezve azt, hogy eddig külön-külön vallottuk meg hitünket, most pedig egységben vagyunk és képviseljük tovább, mint egy gyertyának lángjaként azt, amit szánkkal megvallottunk. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön. Engesztelődjetek ki szívből egymással, és köszöntsétek egymást a béke jelével. Tisztség köztünk mindenhol. Kedves testvérek, foglaljunk helyet. Néhány perc van még hátra ebből a közös ökumenikus imádságos órából. Szeretném megköszönni kedves mindnyájuknak, akik részt vettek napról napra közös imádságunkban. Mindazoknak, akik ezt az imahetet előkészítették és segítették a megvalósulásban. A közös imádság után minden egyes este egy kis szeretett vendégség, agapé is csatlakozott az imádsághoz. Most is szeretettel invitálom kedves minnyájukat a befejező énekünk után ide a káptalani termünkbe, hogy együtt lehessünk kötetlen beszélgetésben, barátságban, szeretetben. Az egri hagyományoknak megfelelően nem vasárnaptól vasárnapig tart ez az ima hét, hanem így szombat este befejezzük. A mai alkalommal megkért Aklan Béla, evangélikus lelkész, hogy tolmácsoljam a kedves hívek felé, hogy távollétének nem a közömbösség volt az oka ezen a héten, hanem kezelés, egészségi állapota, fog problémák jelentkeztek, és annak a kezelése miatt nem tudott részt venni, de lélekben itt volt, és közössége tagjai által jelen voltak ők is a közös imádságban. És természetesen, hogy mi is megemlékezünk róla is, és a többi felekezethez tartozó testvérekről, akik lélekben kapcsolódtak bele ebbe a közös imádságba, hogy Isten bőséges áldása és kegyelme kísérje az ő életüket és mindannyiunk életét. Ezek után kérem, álljunk föl, és fogadjuk a közös áldást, ami a ima óránk, ima hetünknek lezárását jelenti.
Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké.
Amen. Ti, akik most eljöttetek ide Isten házába, vigyétek haza magatokkal a kegyelem gazdag ajándékát, és töltse be otthonotokat a mindenható Isten kegyelme, és az Atya, a Fiú és a Szentléleknek áldása szálljon le rejátok, és maradjon veletek mindörökké. Ima óránk véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
Kedves hallgatóink, ökumenikus imaórát közvetítettünk felvételről az Egri Bazilikából. Igét hirdetett Demkó Balázs parókus, az imádságot Csizmadia István plébános vezette. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100